református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 1,5 millió diák kezdte meg a tanévet hétfőn a köznevelésben és a szakképzésben. Az új nevelési évben a tanulókat és a tanárokat érintően több fontos változást vezettek be, közölte Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára. Elmondta, az intézmények felkészültek a tanévkezdésre, nyáron kiszállították a tankönyveket az iskolákba, lezajlottak az igazgatói értekezletek, valamint megtörtént a tankerületek és a fenntartók felkészítése is. Az államtitkár kiemelte, a tanulókat érintő legfontosabb változás a mobiltelefonok iskolai használatának korlátozása lesz, mely intézkedéstől azt várják, hogy ösztönzőleg hat majd az intézményekben a tanulási eredményre és a diákok egymás közötti társas kapcsolatainak kialakítására. A gyakorlatban az iskolák házi rendje szabályozza majd, milyen módon gyűjtik be, hol tárolják, és a tanítási nap végén hogyan adják vissza a készülékeket a diákoknak. A végrehajtás területén a kormányzat nagy mozgásteret adott az iskolák vezetőségének, mondta Maruzsa Zoltán. Csaknem 21 ezeren érkeztek Ukrajnából vasárnap hazánkba. Az ukrán-magyar határszakaszon majdnem 6500-an léptek be az országba, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 14400-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság hétfőn. Október 1-től Budapesten is bevezetik az új alapellátási ügyeleti rendszert, azt, amit korábban már Észak- és Észak-Kelet Magyarországon is bevezettek. A házi orvosok hétköznap délután 4 és este 10 óra között vesznek részt az ügyeletben, mondta az országos kollegiális szakmai vezető házi orvos a köztelevízióban. Békási Szabolcs közölte, vidéken több hónapos tapasztalat gyűlt össze az új struktúrával kapcsolatban, és ez az új ügyeleti rendszer indul majd október elején a fővárosban is. Kiemelte, szét kell választani a házi orvosok rendelési és rendelkezésre állás idejét, és az ügyeletben töltött idejét is. Előbbi továbbra is az önkormányzatokkal kötött feladatellátási szerződéseik szabályozzák. A kormány javaslata továbbra is az, hogy a házi orvosoknak legyenek délutáni rendeléseik. Ez fogja biztosítani a lakosság jobb hozzáférését az alapellátáshoz, de ez, mint mondta, független az ügyelettől. Hozzátette, mint minden új rendszernek, ennek is vannak gyermekbetegségei, de ezek kiküszöbölésén dolgoznak. Folyamatos az egyeztetés a mentőszolgálattal. 83 éves korában családja körében elhunyt Kupa Mihály, közgazdász, politikus, volt pénzügyminiszter, tudatta a család. 1990. decemberétől 93. februárjáig töltötte be a miniszteri posztot. Funkciójából adódóan ő volt a kormány gazdasági kabinetjének elnöke, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank kormányzó tanácsának alelnöke, valamint a Nemzetközi Valuta Alap és a Világbank közgyűlésének elnöke. 1991-ben időközi országgyűlési választáson a Magyar Demokrata Fórum támogatásával indult Borsod-Abaúj-Zemplén megye 11-es számú egyéni választókerületében. Megválasztása után az MDF parlamenti frakciójához csatlakozott. Kupa Mihály az 1998-as országgyűlési választáson sikeresen indult Szerencsen független képviselőjelöltként, 2002-ig volt parlamenti képviselő. Közveszéllyel fenyegetés büntette miatt emelt vádat a Miskolci járási ügyészség egy férfi ellen, aki a központi segélyhívón rendszeresen azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a rendőrséget, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei főügyészség hétfőn. A vádlott 2023. október közepe és decembere között többször miskolci nyilvános telefonfülkéket használva hívta fel a 112-t, a telefonokat a vármegyei rendőrfőkapitányság fogadta. A főügyészség tájékoztatása szerint a büntetlen előéletű férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványoztak. Zab és rizspelyheket hívott vissza a forgalomból az OSAN. Nem megfelelő összetételi és allergénjelölés miatt hívja vissza a cég a kedvenc ropogós zab és rizspehely étcsokoládé darabokkal és mogyoróval, valamint az OSAN kedvenc ropogós zab és rizspehely ötféle szárított gyümölcsel elnevezésű termékeket az OSAN Magyarország Kft. Közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal hétfőn. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 450 g-os kiszerelésű zab és rizspelyheket ne fogyasszák el. Bármelyik OSAN áruházba visszavihetők az érintett termékek, melyeknek az árát blokk nélkül is visszatérítik.
Az időjárásról.
Kedden szintén napos időre lehet számítani, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 32-37 fok lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Jó napot kívánok, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál Hegedűs Márk. Mai műsorunkban az iskola kezdéssel foglalkozunk, pontosabban azzal, hogy hogyan illeszkedhet be egy diák egy új osztály közösségébe. Vendégünk Szabó Tibor coach, mediátor lesz.
És beszéljük meg a gyerekünkkel, mert ha ráerőltetjük, akkor nem biztos, hogy ugyanazzal a szeretettel fogja megkínálni az osztálytársait, az új közösségének a tagjait, mint ahogy mi azt elképzeltük magunktól, hanem anyám azt mondta, hogy ezzel kínáljálak meg benneteket, vagy adjam ezt nektek oda, és akkor még oda is vágja, tehát ha ezt nem tudja jó szívvel megtenni, akkor ne erőltessük rá. Így is van benne elég szorongás, hogy most új közösségbe kerül, mi lesz itt velem, szeretni fognak, nem fognak szeretni, csúfolnak, nem csúfolnak, tehát hogy egy csomó bizonytalanság van ebben.
Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Az új tanév sokaknak új iskolát, új osztályt és új közösséget is jelent. De hogy lehet beilleszkedni? Hogyan segíthet ebben az osztályfőnök vagy épp a szülő? A következő percekben erre keressük a választ.
Elkezdődött az új tanév, és ez nyilvánvalóan magával hozza azt, hogy vannak olyan diákok, meg egyébként tanárok is, de most inkább a diákok jutottak eszembe, akik új intézményben, új keretek között kezdték meg a tanulmányaikat. Ugye klasszikus eset ez mondjuk, amikor valaki gimnáziumban megy, vagy elkezdi az általános iskolát, de akár olyan helyzetek is lehetnek, hogy mondjuk egy költözés miatt kerül valaki egy új városba, egy új iskolába, vagy azért, mert mondjuk valahol piszkálták, és azért átment egy másik iskolába, vagy akár azért, mert kirúgták, és azért kellett egy másik intézményt választani. Tehát sok eset lehet, ami miatt egy új intézménybe kerül egy diák. A következő beszélgetésben ezt a helyzetet próbáljuk körbejárni, hogy mit tehet a család, mit tehet a diák, mit tehetnek a szülők ennek a helyzetnek a gördülékeny lebonyolításához. Szabó Tibor coach-sal, mediátorral beszélgetünk mindenről. Van esetleg olyan személyes emléked, amit megosztasz a hallgatókkal, ami mindebbe a témakörbe tartozik? Tehát amikor elkezdtél egy új iskolát, akár tanárként is, mert ugye arról már többször beszélgettünk, hogy tanítasz, és hogy neked ez milyen volt bemenni egy új helyre, új emberek közé?
Én régebben kevésbé voltam nyitott. Elég nehezen kerültem be új közösségekbe. Emlékszem, hogy azért, amikor először jártam egyetemre, érdekes módon szerintem, tehát az egyetemi éveimből maradt meg az első, amikor elég nehezen illeszkedtem be. Talán azért, mert nagyon új volt nekem minden. Nem csak az, hogy egyetem, hanem egy másik város, tehát nem a szülővárosomban kerültem be egy új oktatási intézménybe. Már ez megváltozott, mert hogy ha most elmegyek valahová egy bármilyen képzésre vagy programra, akkor igyekszem megkeresni azokat az embereket, akik nyitottak arra, hogy kapcsolódjunk egymással, tehát ezt mondjuk egy szemkontaktussal, egy mosolyal föl lehet venni, vagy oda jönnek hozzám és megkérdezik, hogy nem voltunk-e már valamilyen képzésen együtt, vagy amikor utoljára jártam egy egyetemi képzésre, meg azelőtt is már igyekszem összehozni a csoportot, tehát hogy csinálunk egy Facebook csoportot, hogy tudjunk egymással kommunikálni, egymásnak segíteni, és ez szerintem már jó rögtön az elején megteremteni, mert hogy így nyilván mindenkiben van, vagy szinte mindenkiben van valami szorongás, hiszen új helyzet, új emberek, de azzal, hogy elkezdjük megadni egymásnak az e-mail címünket, esetleg telefonszámunkat, hiszen a következő hónapokat vagy éveket együtt töltjük, vagy egyáltalán csak egy kicsit beszélgetünk a hétköznapi dolgokról, vagy milyen kávét szeretsz inni, vagy honnan érkeztél, akkor már is meg lehet ismerni a másikat. Azért volt érdekes és elgondolkoztató a kérdésed, amit mondtál, mert az jutott eszembe nekem is, hogy azért egy új helyre bekerülni, az nem biztos, hogy mindig negatívum. Nyilván sokakat megviselhet, de mondjuk az előző iskolájában valakit nem annyira kedveltek, nem annyira jött ki az osztálytársaival, akkor lehet ez egy pozitív is, tehát hogy lehet, hogy most egy jobb iskolába kerül, vagy egy jobb osztályba, vagy egy olyan helyre, ahol jobban el fogják őt fogadni. Ilyen esetek is vannak. De nyilván nekünk most talán az lesz a nagyobb kihívás, hogy arról beszélünk, hogyha valaki hasonlóan szorongó, mint voltam én régebben, akkor miket lehet csinálni.
Hogyha valakit az előző iskolájában nem kedveltek problémája volt, nehezen jött ki a többiekkel, akkor szerinted az nem lehetséges, hogy azért fél az új iskolától, hogy nem itt is megismétlődik? Mert az előbb úgy fogalmaztál, hogy ez lehet pozitív, hogy itt nem lesz az. Csak hogy vajon van-e olyan, lehet olyan érzés ebben a diákban, akit most elképzelünk, hogy na, nehogy itt is valami ilyen történjen velem.
Ez szerintem egy teljesen természetes félelem, hogy most újra megismétlődik az, hogy egy olyan közösségbe kerül, ahol nem annyira fogják őt kedvelni, vagy esetleg egyáltalán nem. Rosszabb esetben még ki is közösítették.
Mit lehet itt tenni? Meg kell hasonulnia önmagával egy ilyen diáknak, vagy csak egyszerűen meg kell próbálnia jobban figyelni a többiekre, nyitottabbnak lenni? Tehát ha valaki nagyon zárkózott, akkor meg kell próbálni a nyitottabbnak lenni. Hogy hozok én is idei történetet, ezt lehet, hogy már meséltem, és nekem is egyetemi történet, és nekem is városváltással kapcsolatos, amikor Budapestről egy kis kitérő után Szegedre költöztem, és nem nagyon ismertem senkit. És megfogadtam, hogy nagyon nyitott leszek az emberekkel, és megnéztem az Igen ember című filmet az első este, amikor beköltöztem Szegedre, és az Igen ember című filmnek az alapvetése az, hogy a főszereplő mindenre ilyent mond, amire hívják. Tényleg mindenre. Tehát odaadja az összes pénzét például egy hajléktalannak, aki már észreveszi, hogy ez az ember mindenre igent mond. Először csak azt kér, hogy vigye haza, és akkor pénzt kér, akkor az óráját is kérje, a ruháját is kérje, azt hiszem. Tehát, hogy sokszor nagyon kis használják emiatt. Na, és ebből a filmből én azt az erőt merítettem magamnak, hogy megpróbálok igen mondani, nem mindenre, de olyanra, amire korábban nem mondtam, mondjuk arra, hogy reggelizzünk együtt valakivel, vagy menjünk el valahova, szóval nyitok az emberek felé. Kell egy ilyen, vagy lehet egy ilyen attitűd egy új iskolába, hogy valaki azt mondja, hogy na, megpróbálok, megerőltetem magam, megpróbálok kapcsolatokat építeni, hogy ne gondolják azt, hogy mondjuk nagyon zárkozott vagyok, vagy barátságtalan vagyok, vagy ilyesmi.
Ha belülről jön a vágyam, hogy szeretnék új embereket megismerni, és szeretném, hogy az új közösségben jól érezzem magamat, akkor nyilván ahhoz szükséges egyfajta nyitottság. Nekem az jutott eszembe, hogy ha valaki bekerül egy új iskolába, például mondjuk 8. után egy szakközépiskolába vagy gimnáziumba, akkor vajon hogyan lép be az osztályba? Vagy ha már egy összeszokott közösségbe, mondjuk nem elsőbe, hanem később kerül be egy közösségbe, akkor még nehezebb, hiszen ott már kialakult egy közösség, aminek vannak szabályai. Ez, amit nehéz néha észrevennünk, hogy más az a szituáció, amikor mindenki újként kerül egy új közösségbe, mert a csoportok formálódásának van több szakasza. Ugye először még mindenki fölméri a terepet, aztán elkezdenek valószínűleg néhányan versengeni a vezetői szerepért, és elkezdenek kialakulni a szabályok is a csoportban. Ha ez elég gyorsan és elég hatékonyan zajlik le, utána a csoport nagyon hatékony tud lenni. De vannak olyan osztályok, meg az életben olyan emberi csoportok, ahol ezek a konfliktusok nagyon sokáig elhúzódnak. Például ha két nagyon domináns vezető van, akkor ők nagyon sokáig tudnak veszekedni akár, vagy vitatkozni egymással, és az ő táboraik is nagyon élesen tudnak egymásnak ellenfeszülni, viszont akkor ez nagyon hátráltatja a csoportnak az együttműködését, a csoport munkáját. Ha egy új közösség jön létre, ugye mondjuk egy gimnázium elején, vagy egy középiskola elején, vagy egy egyetem elején, akkor ugye az a legfontosabb, hogy ezek a szabályok, meg a kvázi vezetők, vagy ugye formailag is, akár hogyha kinevezett vezetők, ezek úgy viszonylag hamar legyenek meg, mert utána tud a csoport elindulni a hatékonyság útján. Tehát ha azzal vannak elfoglalva, hogy viaskodjanak egymással, akkor erről fog szólni a csoport élete sokáig. A másik szituáció, amikor valaki később kerül be, tehát már az a csoport, az osztály kialakult, megvan a kvázi vezető, vagy esetleg több vezetővel is működik az az osztály, megvannak a szabályok, amik nyilván íratlan szabályok, és hogyha oda valaki bekerül, akkor nyilván neki nehéz helyzete lehet, attól függően, hogy ez a csoport mennyire nyitott arra, hogy befogadjon egy új embert. Ez egyébként azért jó, nagyon jó tanulás az életben, mert ez később is jól jön, hiszen gondoljunk bele, hogy amikor elkezdünk majd dolgozni, akkor is már egy valószínűleg egy kész csoportba fogunk bekerülni. De most mit tehetünk ilyenkor? Ja, amit te mondtál, hogy minden meghívást elfogadunk. elfogadtál. Ha ez egy nyitott csoport, és ez egy viszonylag elfogadó csoport, vagy legalábbis van benne néhány ember, aki nyitottan fog odafordulni ez az új jövevényhez, hogy így mondjam, és kapásból nemeket mondok, akár egy kérdésre, hogy honnan jöttél, vagy miért jöttél át, és akkor azt mondom, hogy hagyjatok békén, nem tudom, tehát hogy nyilván lehetnek ennek okai, amelyek érthetőek, hogy például valaki nem szívesen költözött el, mert mondjuk a szülei munka miatt vagy egyéb okból költöztek el egy másik városba, vagy ezért kellett másik iskolába is mennie. Nyilván miatt ő csalódott lehet, meg haragudhat, mert lehet, hogy ő nagyon szerette a volt osztályát, meg a volt iskoláját. De ha ez a harag, ez így átmegy, és ez az elutasító válasszal fordulunk az új közösségünk nyitott tagjai felé, akkor nagyon megnehezítjük a dolgunkat. Közben eszembe jutott egy klasszikus irodalmi példa, amit a hallgatók biztosan ismernek, Szabó Magdának az Abigérje. Ugye Georginát nagy szeretettel fogadták, érdeklődéssel, de Gina haragudott az apjára, hogy elvitt őt egy meg nem magyarázott okból, mert hiszen a mű elején még nem mondta el az apja neki, hogy miért is vitt őt egy másik városban, ráadásul nagyon messze Budapesttől, tehát nem is mehetett haza, hanem csak néha telefonált neki. Tehát, hogy nagyon sok fájdalma volt az ő lelkének. Bár ott egy nagyon összetartó közösség volt abban az osztályban, hiszen ott élték a mindennapjaikat ebben az iskolákban, ami kollégium is volt, és a nap 24 óráját együtt töltötték, és nagyon szeretettel fogadták őt, de ő ezt nem tudta éppen elfogadni. Aztán persze, ugye ismerjük a művet, hogy később utána megbékélnek egymással, miután az osztály jól megbüntette Ginát az ő elutasítása miatt, de aztán kellett egy változás. Szóval, hogy ezt Szabó Magda nagyon szépen írja le, nekem nagyon sok tanulság van ennek, nagyon sok szép emberi dolog van ebben a műben, de ez az egyik, hogy hogyan viszonyulok egy új közösséghez, mennyire tudok nekik szeretetet adni, különösen azért a szeretetért cserébe, amit ők adnak nekem. Na most, ha én tudok kellő nyitottsággal menni, ugye beszéltem már korábban arról, hogy én például sokat tanítottam, megtanítok is, pontosan tudom, hogy amikor bemegyek egy osztályba a szeptember elején, mi az a kommunikáció, amiben be kell mennem, és még így is nagyon meg kell dolgoznom, mert ha az osztály tekintetében jó részt érzem a halvány undort, akkor azzal valamit kezdenem kell. Szóval, ha bemegyek én is ugyanezzel a halvány undorral, bocsánat a kifejezésért, de nyilván ezt tegyük idézőjelbe, szóval ezzel a lefáradt, elutasító, visszahúzódó kommunikációval, akkor azzal nem leszek nyerő. Ezzel szemben, ha bemegyek, és azt mondom, hogy bármi is várjon rám, én akkor is mosolyogni fogok, és kedvesen fogok velük beszélgetni, és nyitott leszek velük, és megpróbálom a magam kedvességét és elfogadását már is érzékeltetni, akkor talán van esélyem arra, hogy minél hamarabb elinduljunk a kölcsönös elfogadás útján.
Lehet-e, kell-e trükköket bevetni mindehhez? Visszatérve az Abigail példájához, amit nagyon köszönöm, hogy behoztad a beszélgetésbe, már csak azért is, mert ugye egy református hátterű műről van szó, úgyhogy nagyon ide kapcsolódik az Európa Rádióba, úgyhogy ezért külön köszönet. Nem beszéltük ezt meg előre, mondom a hallgatóknak, hanem ez tényleg spontán jutott eszedbe. Eszembe jut egy jelenet, amikor Ginának az apja küld egy süteményt, utána ott meglátogatja, és akkor vesznek süteményt, és hogy kínálja meg a lányokat. És akkor éppen az összeveszett fázisban vannak, és undormány módon kritizálják a süteményt, és nem eszik meg, és nem tudom, kidobják, eldugják, nem tudom már pontosan. De...
kénytelenek megenni a süteményt, mert először még nem tudják, hogy ezt a Gina apjától kapták, ezt a tortát, és nagyon örülnek neki, de utána, miután ez kiderül a falatozás közben, ha belegondolunk egyébként, mekkora érték volt a II. Világháború alatt egy szelet torta, csak egy szelet torta is. Az, hogy később összegyűjtötték rá a pénzt, és visszadták Ginának, persze a maga sértő megjegyzései mellett.
És ez ugye nyilván egy micsoda megalázás volt, hogy nem fogadták el a süteményt. Azért hozom ezt föl, hogy kell, vagy jó, vagy lehet szerinted ilyen gesztusokat gyakorolni, hogy mondjuk valaki bekerül egy új közösségbe, akár úgy, hogy az egy meglévő közösség, de akár úgy is, hogy ők most éppen összecsiszolódnak, és akkor azt mondja, hogy na, én hoztam egy zacskó kekszet, és akkor a szünetbe körbe megyek az osztályba, és mindenkit megkínálok, és akkor már is van egy interakció, van egy lehetőség. Kell, lehet ilyen trükköket bevetni, vagy ez túl direkt, vagy mit gondolsz erről? Vagy trükk ez egyáltalán?
Ugye a személyiség függő, én azt gondolom, hogy a fiatalok azért nagyrészt szeretik mondjuk ezeket az édességeket, tehát jó eséllyel el fogják ezt fogadni. Nyilván itt a mértéke nagyon fontos hangsúly lehet, tehát hogyha a legdrágább és legkülönlegesebb édességgel akarjuk meglepni az új osztálytársainkat, akkor ez nem biztos, hogy nyerő lesz. Viszont ha a mezei háztartási keksznek meg lehet, hogy nem biztos, hogy fognak örülni. Tehát, hogy valahol a kettő között. Bármilyen kedves, apró gesztus az mindenképpen segíthet. Ha elutasítják esetleg, akkor pedig azon ne sértődjünk meg. Bármennyire is nehéz, de előfordulhat, hogy azt, amit én szeretettel viszek és adnám, azt nem biztos, hogy mindenki jó néven fogja venni.
De ide gyorsan hagyj szúrjam be, mert én ilyen típus vagyok, hogy én sokszor azért nem fogadok el valamit, mert én attól érzem rosszul magam, hogy elfogadjam. Tehát, hogy nem áll szerénység, tényleg csak egyszerűen, hogy nem megsérteni akarom az illetőt, csak egyszerűen én nem szívesen veszek belőle magam miatt. Tehát, hogy ezt érdemes tényleg nem félreérteni, mert ez lehet, hogy arról szól, hogy a másik nem mer belenyúlni és elfogadni azt a kekszet.
Sok évvel ezelőtt, amikor még gyerek voltam, azt mondta nekem egy felnőtt, nem tudom ki volt, de azt mondta, hogy ha adnak, fogadd el, ha ütnek, szaladj el. Ez egy klasszikus magyar mondás. Biztos a hallgatók is ismerik. Szóval, ha adnak, akkor ezt jó szívvel adják. Miután nem nagy értékről van szó, tehát most egy szemcukorról, egy darab csokiról, nem tudom miről, ezért szerintem ezt jó szívvel el lehet fogadni, hiszen ez beindíthatja az egymás iránti kapcsolódást. Tehát ha van rá módunk, akkor fogadjuk el. Ha nagyon nem akarjuk elfogadni, akkor pedig udvariasan hárítsuk, de szerintem jobb. Tehát hogyha lehet, akkor tényleg jó, hogyha el tudjuk fogadni, mert ez tényleg be fog indítani dolgokat. És ő nekünk szánta.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szabó Tibor coachal, mediátorral. Maradjanak az Európa Rádióval.
Thank you.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 55 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök, péntektől vasárnapig tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint az ország belsejében elfogtak 2 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén majdnem 200 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. A megelőző héten, augusztus 19-től 25-ig a feltartóztatottak száma szintén majdnem 200 volt, emellett az elmúlt héten az ország belsejében elfogtak 6 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 2 gyanúsított ellen indult büntető eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Az egész évben célérték felett volt a hazai gáztárolók töltöttsége az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint. Február, május és július után szeptember 1-én is meghaladta az uniós elvárást a magyarországi földgáztárolók töltöttségi aránya. Így a kötelezőnél korábban teljesült mind a 4 idei köztes feltöltési célérték. A most mintegy 90%-os mutató azt jelenti, hogy a novemberre előírt szint is jóval határidő előtt valóra válik, jelentette be hétfőn a szaktárca. Magyarországon szeptember 1-ére 86%-os szintet követel meg az uniós rendelet, ez idén már augusztus közepén teljesült. Az ősz elejé határidőre lényegében a 2 hónappal később esedékes 90%-os feltöltési mutatónak is eleget tesz hazánk. A megfelelő felkészülés az április óta folyamatos betárolás a következő télen is megalapozza majd a hazai fogyasztók zavartalan kiszolgálását, áll a minisztérium tájékoztatójában. A teljes elérhető készletmennyiség az 5,8 milliárd köbméter gázt közelíti, ezzel már most több földgáz áll rendelkezésre, mint amennyire a legutóbbi fűtési szezonban a lakosság és a gazdasági szereplők összesen igényt tartottak, áll a közleményben. Elindult szeptember 1-től a digitális állampolgárság program, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn a Facebook oldalán. Dömötör Csaba közölte, hogy a program lelke egy mobiltelefonos alkalmazás, amivel majd egyre több ügyet lehet intézni sorban állás nélkül. Ha valaki letöltötte a programot és a szükséges regisztrációt is elvégezte a kormányablakban, akkor a következő napokban kap majd egy értesítést a mobiljára, onnantól kezdve tudja majd használni az alkalmazást, mondta a politikus. Előnyei között említette, hogy mostantól már mobillal is lehet majd igazolni magunkat a rendőr előtt, nem kell magunknál tartani a személyi igazolványt. Minden személyes adat megtalálható majd az alkalmazásban, nem kell külön előkeresni például a tajszámot, a kocsi adatait vagy az igazolványok számait, tette hozzá. Dömötör Csaba ismertetése szerint az új alkalmazással egyszerűbben és gyorsabban lehet majd belépni az állami felületekre. Ez körülbelül 200 állami felületen jelent majd segítséget, ilyen a magyarország.hu, az ESIA és az egészségablak is. Az új évaddal új időszak kezdődik a Miskolci Szimfonikus Zenekar életében, jelentette be Pónusné Szász Krisztina ügyvezető a zenekar 61. évadnyitó társulati ülésén. A tavalyi évad különleges volt, mert fennállásának 6 évtizedes jubileumát ünnepelte a zenekar, az idei évadban pedig egy új időszak kezdődik, ugyanis Török Levente személyében új művészeti vezető karmester irányítja majd a munkát. Pónusné Szász Krisztina ügyvezető kiemelte, hogy idén több program lesz, mint tavaly volt, és jövő májusig teljesen előkészített az évad, az ütemezést is beleértve. Török Levente azt mondta, egyetért azzal, hogy a Miskolci Szimfonikus Zenekar fontos, nagyon fontos a miskolciak és a térség életében, de nem szabad elfelejteni, hogy egy 86 fős muzsikus csapat igazi zászlós hajója lehet a városnak, értékeire más országokban is büszkék lehetünk. A szezonról annyit mondott, hogy sikerült olyan előadó művészeket meghívnia, akik nagy mértékben hozzátehetnek a közös múlthoz és a közös építkezéshez.
Az időjárásról.
csapadék az ország legnagyobb részén nem várható, legfeljebb egy-egy záporzivatar alakulhat ki, nagyobb eséllyel az északi és nyugati tájakon. Kedden szintén napos időre lehet számítani, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 32-37 fok lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Felhőkön túl mindig sütni fog ránk a nap. Ezt jó, hogy jegyzétek meg, csak pozitívan minden egyes nap.
Felhőkön túl mindig süt ránk a nap, míg nem látod, én addig vigasztallak. Mit ér a szív, ha szívvel akad, engedjük szállni a madarakat. A felhőkön túl mindig süt ránk a nap, ha fáradt vagy, hajt rám álmaiddal. Ha majd a csillagok szólítanak, kérdőjelek, ha nem volnál, nem tudnám, mit is tegyek. Játszanak velem a véletlenek, a képkockák nélküled életlenek. Ha jújj közlem, érezsz, hogy érted vagyok, meglátod csak annyit én. Most ez a perc, mint benned hagyunk. Ha jújj közlem,
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat önöknél az Európa Rádió kitekintője, szól a mikrofonnál Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, folytatjuk a megkezdett beszélgetést. Vendégünk Szabó Tibor, coach, mediátor.
Szülőkhöz forduljunk, csomagoljunk a gyereknek egy plusz zacskó kekszet szeptember elején, hogy a kislányom, kisfiam ezt majd a nagy szünetbe szaladj körbe az osztályba? Tehát irányíthatjuk így, segíthetjük így a gyereket, vagy ez benne kell, hogy felmerüljön, vagy beszéljünk vele otthon, hogy te figyelj, lehet, hogy ez segítene abban, hogy nem tudom, már az első hétvégére úgy érezd, hogy van néhány címbarát, barátod, barátjelölted, leendő barátod, nem tudom, hogy mondjuk ezt mondjuk az első héten az iskolában. Gyerekek sokszor könnyebben kötnek barátságot, lehet, hogy ők már péntekre azt mondják, hogy új barátok. Szóval a szülő mennyire avatkozhat ebbe bele, mondjuk, és akár tehetünk különbséget egy gimnáziumban, egy általános iskolában, hogy látod ezt?
Én azt gondolom, hogy a harmadik út, tehát igenis beszéljük meg a gyerekünkkel, mert ha ráerőltetjük, akkor nem biztos, hogy ugyanazzal a szeretettel fogja megkínálni az osztálytársait, az új közösségének a tagjait, mint ahogy mi azt elképzeltük magunktól, hanem anyám azt mondta, hogy ezzel kínáljanak meg benneteket, vagy adjam ezt nektek oda, és akkor még oda is vágja, tehát ha ezt nem tudja jó szívvel megtenni, akkor ne erőltessük rá. Így is van benne, ahogy korábban beszéltünk róla, van abban a gyerekben éppen elég szorongás, hogy most új közösségbe kerül, mi lesz itt velem, szeretni fognak, nem fognak szeretni, csúfolnak, nem csúfolnak, tehát hogy egy csomó bizonytalanság van ebben. Ezt mi felnőttként azért sokkal tudatosabban el tudjuk képzelni, és tudunk vele mit kezdeni, mert hát most, ha valaki be is szól nekünk, hát akkor majd arra fogunk valamilyen módon reagálni, de ezt egy gyerek nem biztos, hogy még annyira tudja kezelni, hogy megfelelő módon reagáljon. Én azt gondolom, hogy mindenképpen beszéljünk vele erről, elmondhatjuk neki ezt javaslatként, de ne erőltessük rá. Ha ő ezt jó szívvel megtenni, akkor meg nyilván csomagoljuk oda azt a kekszet vagy apróságot.
Beszéljünk még a felnőttek szerepéről ugyanebben a helyzetben, és hogyan segítheti egy-egy ilyen új közösség, és itt ismét mondom, hogy mind a kettő lehet, tehát akár az, hogy egy új osztály indul el, egy 9. osztály, első osztály, 5. osztály, valami, ami új lépcsőfok egy iskolában, egy új közösség születik, akár itt, mondjuk az osztályfőnök, akinek ugye kötelessége lenne összetartani ezt az épülő közösséget, ő mit tehet, hogy tehet, milyen eszközei vannak, milyen praktikái lehetnek.
Nagyon sokáig dolgoztam egy olyan iskolában, ahol az volt a hagyomány, hogy a tanévet azzal kezdtük, hogy az új osztályainknak a tanárok tartottak egy 3 napos tréninget, ami arról szólt, hogy csapatépítést tartottunk. Ebben volt arra lehetőség, hogy megismerjék egymást a diákok, megtanulják egymás nevét, elkezdjenek egymáshoz kapcsolódni, egymással kommunikálni, beszélgetni. Azért az mégiscsak más dolog, hogyha már az első nap tudják, hogy ki melyik zenei stílust kedveli, hogy kinek ki a kedvenc együttese, ugye a zene az egy örök téma a gyerekeknél, meg a fiataloknál, akkor már is tudnak egymással miről beszélgetni szünetben, és nem csak úgy néznek a másikra, hogy most szobáljak-e vele, vagy nem, hanem oda tudok menni hozzá. Te is azt a számát ismered annak az előadónak, és te, én azt nagyon szeretem, és akkor már is tudnak egymással beszélgetni, és utánból már lesz valami. Mert ráadásul ezeken a bevezető tréningeken valamennyire foglalkoztunk konfliktuskezeléssel is, tehát, hogy ha valami vita támad, akkor azzal is már lehessen mit kezdeni. Tudom, hogy erre a közoktatásban nem mindig van meg a lehetőség, nem tudom, hogy a osztályfőnököknek mire van, de hát nyilván vannak bevezető osztályfőnök órák, ahol elmondják a dolgokat, de én azt gondolom, hogy ha elkezdik megismerni egymást, és nyilván egy tanár azt tudja, hogy érdemes arra odafigyelni, hogy senkit ne nyomjanak le a túlhangosak, tehát, hogy akik nagyon dominánsak, azok ne uralják mindig a kommunikációt, és ha valaki visszahúzódóbb, akkor őt is be lehessen vonni a beszélgetésekbe. Szóval, tehát, hogy mindenki megtalálja a helyét az osztályban, és ez azért is nagyon fontos, mert később után ebből lehet baj. Tehát, hogyha valaki nem kapta meg azt az odafigyelést és szeretetet egy közösségben az elején, utána az nagyon visszahúzódó lesz, vagy kitaszított lesz. És azt láttam erre példákat osztályokban. Vannak ilyen elkönyvelt, utált, kevésbé szeretett diákok, hát nagyon nehéz. Szóval nagyon nehéz ezen később változtatni. Azonban, ha egy tanár az elején megmondja, hogy ő mit tart értéknek, és ezt képviseli, akkor szerintem ez egy jó dolog. De ha nem, akkor majd megírják nekem az interneten. De hogy az mondjuk szerintem egy érték, hogy hangosan és jól érthetően köszönünk egymásnak minden nap, amikor először találkozunk. Az, hogy nem gúnyoljuk ki egymást, akár hajszíne, akár a testalkata, akár a, nem tudom, öltözködése, bármi egyéb miatt, hanem igenis elfogadjuk a másikat úgy, ahogy van, és szerintem az iskolának erről kellene szólnia. És ilyen meghatározott értékek mentén szerintem egészen jó közösségeket lehet építeni.
És a szülők? Mindenki bízik abban, hogy minden rendben lesz egy új közösségben, de azért időnként vannak problémák. Mikor kell ezt egy szülőnek észrevenni? Hogy kell ezt észrevenni? Ha észleli, akkor mit javasoljon a saját gyerekének? Akár ha úgy érzi, hogy őt kezdik el kiközösíteni, akár ha mondjuk mesél egy történetet otthon, hogy valakit kezdenek kiközösíteni. Közbe lépjen a szülő, ne lépjen közbe, mikor lépjen közbe, szeptember első hetében már lépjen közbe, rögtön az elején? Vagy mit gondolsz, mi lehet jó stratégia?
Ha azt látjuk a gyerekünkön, hogy nem nagyon akar velünk beszélgetni, akkor ugye az lehet egyrészt azért, mert a kettőnk viszonya nem túl jó, de az is lehet, hogy valami rossz történik vele az iskolában. Érdemes kellő türelemmel és odafigyeléssel érdeklődni finoman, hogy mi bántja őt, és időt és teret adni annak, hogy meghallgatni, hogyha bármi olyan rossz történt vele az iskolában, amiről nehéz neki beszélnie, és amiről már sokszor beszélgetünk, hogy nem rögtön átmenni tanácsadásba. Tehát a tizenéves gyerekünk helyett nem fogjuk tudni már megoldani az életét. Tehát mondhatunk neki nagyon jó tanácsokat, hogy mit, hogyan kellene tennie, de egyrészt a gyerek akkor halad a fejlődés útján, hogyha önmaga a saját bőrén megtapasztalja, hogy mit kell tennie a nehéz helyzetekben. Másrészt meg a mi tanácsunk nem biztos, hogy az ő életébe, az ő személyiségébe belefér. Tehát mondhatom én azt neki, hogyha végre elmondta nekem, hogy az első héten hárman is megmondták nekem, hogy nem bírják a búrámat, nem bírják az arcomat, vagy a személyiségemet, vagy a nem tudom mimet. Ugye ilyenkor az egyik szülő azt mondja, hogy ne is foglalkozz velük. Vannak még elegen, meg te nagyszerű gyerek vagy, meg stb. Meg is kell alázkodni magunkat. Én is ezt tettem sokszor az életben. Szóval, tehát, hogy hát menjünk ilyen tanácsadásban, nem fogunk tudni segíteni. Tehát, hogy hagyjuk meg a gyerekünknek, hogy beszéljen, fogadjuk el azt, hogy neki most nehéz, és biztosítsuk őt arról, hogy mit támogatjuk, és segítjük, és mellette vagyunk, és ha kell, akkor úgy segítünk, ahogy neki az jó. Belegondolva abba, hogy a középiskolába került gyerekünket már az első héten rosszul fogadták, esetleg verbálisan, még rosszabb esetben testileg is bántalmazták, és bemegyünk az iskolába, hát nem biztos, hogy jó következményei lesznek ennek, mert utána hónapokig azt fogja kapni, hogy akkor most beküldted anyádat meg apádat rám. Tehát valahol annak a közösségnek azért működnie is kell, és utána nagyon nehéz helyzetbe hozhatjuk a saját gyerekünket. Az más kérdés, hogy nyilván valami módon meg is kellene védenünk, de hagyjuk meg a lehetőséget, hogy ilyenkor a tanár másként fog tudni kapcsolódni, tehát egy tanárnak azért mégiscsak megvannak azok a módszerei, meg lehetőségei, amelyeket egy kívülálló szülő nem tud megtenni. Másrészt meg a gyereknek is időnként meg kell harcolni a saját elfogadásaért és saját elismertségéért. Ezek nagyon nehéz és fájdalmas küzdelmek tudnak lenni az életben, de ha ez összejön neki, akkor ezt később meg fogja tudni tenni. Tehát, hogy ez is mindig jusson eszünkbe, hogy ha valamit a gyerekünk magától meg tud oldani, akkor fejlődik az ő probléma megoldó készsége, képessége, és akkor ezt később is meg fogja tudni tenni. Tehát, hogy amikor már felnőtt ember lesz, és a munkahelyén valaki beszól neki, akkor ő azzal majd fog tudni mit kezdeni. Azért mondom, hogy figyeljünk a tanácsainkra, mert hogy azért van olyan szülő, aki azt mondja, hogy hát fiam, ha megütöttek, akkor üssél vissza. Tehát, hogy ezek sem a feltétlen jó megoldások. Tehát, hogy beszélgessünk a gyerekünkkel, figyeljünk oda a jelekre, és ha baj van, akkor pedig beszéljünk az osztályfőnökkel, igazgatóval. Ha túlságosan belefolyunk a történésekbe, az visszaüthet.
Egy új közösségnek az is vetülete, hogy otthon a szülőnek újra fel kell venni a fonalat, hogy kik az osztálytársak, mik a neveik, szüleik nevei, hogy néznek ki, megismerni őket mondjuk majd a városban, stb., ami mondjuk egy általános iskolában a 8 év alatt kialakult. Szerinted érdemes felvenni a fonalat a szülőknek? Tehát hasznos, hogyha azért erőfeszítést tesznek rá, hogy megjegyezzék a neveket, a kapcsolati hálókat, hogy kicsit megértsék, amikor mesél otthon a gyerek, ha mesél, ugye kamaszoknál ez azért változó. Te is tettél erre utalást, hogy mesél, nem mesél. Tehát érdemes a gimnáziumban is felvenni ezt a fonalat, és képbe kerülni, hanem is rátelepedni, de képbe kerülni, hogy aztán akár ezekből a történetekből elő bukkanjon egy-egy olyan történet, amit lehet, hogy ki kell hámozni, hogy akkor valójában mi történt. Nem tudom, érted, mire gondolok, hogy most akkor valaki valakivel összeveszett, valakivel már a mi gyerekünk nincs jóban, vagy jóban van, vagy a klikkesedések, stb. Szóval érdemes áldozni arra energiát, hogy mondjuk ezeket az új osztálytársakat a család is legalább névről, arcról megismerje?
Szerintem minden új emberi kapcsolatunk nagyon sokat hozhat. Vannak, akik úgy közelítik meg, hogy egy új embert megismerni az egy csoda, az egy öröm, az egy nagyszerű lehetőség, én is úgy látom, tehát, hogy ha a szülők is elkezdenek összetartani, akkor ők nagyon sok mindenben tudják egymást segíteni. Szóval bármennyire is a kamasz gyerekek szeretnének már sokszor szülőikről leválni, de azért tudjuk, hogy még ezt nem tehetik meg több okból sem. Éppen ezért jó dolog, hogyha a szülők is akár megismerik egymást, akár időnként csinálnak valamilyen közös programot, és nem csak a szülő értekezeten találkoznak. Nem tudom, hogy erre mennyire van példa. Én azt gondolom, hogy vannak iskolák, ahol ez megtörténik. De hogy ha belegondolunk, egy csomó olyan dolog van, amiben később majd együtt kell működni, mondjuk a gyermeküknek a szalagavatójánál, vagy az érettséginél, vagy egy osztálykirándulás támogatásánál, vagy bármilyen egyéb iskolai programnál, meg egyáltalán a gyerekük későbbi pályaválasztáshoz való hozzájárulásnál is. És nyilván ahhoz is fontos, hogy amikor otthon a gyerekünket hallgatjuk, és elmesél, hogy mi történt az iskolában, akkor be tudjuk azonosítani, hogy igen, hát ez az a szülő, meg az ő gyereke, és akkor tudom, hogy kiről van szó. Szóval kívánjunk a hallgatóknak és a hallgatók gyerekeinek, unokáinak jó beilleszkedést, és a szülőknek, nagyszülőknek pedig jó támogatást ebben, hogy a gyerekek minél hamarabb jól érezzék magukat az új közösségükben, mert ez egy életre szóló élményt adhat. Tehát az jut erről még eszembe, hogy most, hogy már a sokadik osztálytalálkozókat szervezem, hogy mennyire jó dolog az, hogy így az osztálytalálkozókon azért az osztályunk nagy része ott van. Tehát, hogy ezek az emberi kapcsolatok így még mindig megmaradnak. És gondoljunk erre, hogy a gyerekünknek ezt meg fogjuk adni, hogyha jól támogatjuk őt a közösségbe való beilleszkedésben.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Tibor coachal, mediátorral beszélgettünk.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
Nézd meg, a szívemben vele néhány gond, ha esetleg nem tűnt fel. Az éjszaka vonz, pedig rád fenik armát, és tőrbe is csallak a szépséggel. Tetszik a mélység, karog a lélek, de nehezebb lesz utána másokkal. Ha belekezdesz magával ránt, és végül tele lesz a látkokkal. Szállhat, nem kötik úzsba az árnyékom. Úgy, ahogy téged nem szabadít, mert semmi maradtál a játékom. Benne ragadtál csukott szemekkel, reménytelen már az itt léted. Eredendő bűnben maradunk ketten, és nem leled bennem a békédet. Azt, ami nincs ott, a sepedő égre támaszkodsz, aztán darabokból tennéd helyre, ami már régen elromlott, pedig én nem ígértem semmit. A légből kaptad a téves gondolatot, hogy a tipikus énem nem jön elő, és ha jobban szeretsz, majd itt maradok. Romboled, mellettem az önképed, a te döntésed.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Thank you.